Fidesz szerint az uniós statisztika is igazolja a rezsicsökkentéssel kapcsolatos intézkedéseket. Az összödi beszéd tartalma fontos, nem az, hogy kiszivárogtatta, kimondta a Fidesz alelnöke. Eredményesnek értékelhetők az Európai Parlament petíciós bizottságában tárgyalt magyar ügyek. 18 futballpálya is elférne azon a zászlón, amelyet Romániában készítettek. A híradót látják, jó napot kívánok! Uniós statisztikai adatok is igazolják a magyar kormány rezsicsökkentéssel kapcsolatos intézkedéseit, ezt mondta Zsigó Róbert a tegnap megjelent Eurostat jelentésre utalva. Eszerint Magyarország még mindig az öt legdrágább ország között van a lakosság vásárló erejét és a rezsiköltségeket összehasonlítva.
Tehát én egész évben általánt fizetek a gázra.
A Szabó család Salgótarjánban egy 46 négyzetméteres lakásban él, gázzal fűtenek és a melegvizet is az biztosítja. Jövedelmük több mint egyharmada megy el a rezsiköltségekre.
A családnak a havi átlagos jövedelme az körülbelül 150 ezer forint, amelyből 50-60 ezer forintot fizetünk ki minden hónapban a rezsire. De a rezsinek ugye a gázszámla végül is az, amit a jelentős részét teszi ki.
A marosvásárhelyi horváték viszont fizetésük 17%-át költik rezsire.
A férjem keresete az egy olyan 800 lej körül van, nekem meg egy olyan 1600. Ez azért van, mert én magánklinikán dolgozom nővérként, és akkor egy picivel nagyobb, mint az állami klinikán. És hát ugye ez egy olyan 2400-as összjövedelem, amiből hát olyan 400 körül megy a gázra, a villanyra.
A Romániában és Magyarországon tapasztalható különbséget a hivatalos adatok is igazolják. Ha a fizetésekhez viszonyítjuk a gázárát, a magyar családok egész Európában a negyedik legrosszabb helyen vannak, míg Románia az egyik legolcsóbb országnak számít. Ezen a grafikán már az látszik, hogy a villany ára mennyire magas a fizetésekhez képest. Itt is kiemeltük Magyarországot, ebből a szempontból is az öt legdrágább uniós tagállam közé tartozik. A magyarországi energiaárak euróban számolva az uniós átlag közelében vannak. Ez viszont azt jelzi, hogy a magyar jövedelmekhez képest nagyon magasak.
Az importált bármilyen terméknek az ára nem veszi figyelembe azt, hogy egy magyar átlagos fogyasztónak milyenek a jövedelmi viszonyai.
A jelentés 2012 második felében érvényes adatok alapján készült, de azóta Magyarországon 10%-kal csökkent a gáz, a távhő és az áram ára is. A Fidesz szóvivője szerint az uniós statisztikai adatok is igazolják a magyar kormány rezsicsökkentéssel kapcsolatos intézkedéseit.
Ami egyértelműen kiderül ebből a jelentésből, hogy a magyar embereknek mindennél nagyobb szüksége volt arra, hogy a magyar kormány a rezsicsökkentés mellé álljon, és hogy ezeket az intézkedéseket megtegyük, hiszen a Gyurcsány-Bajnai kormányok szélsőséges gazdaságpolitikájának köszönhetően olyan teher nyomta már a magyar családok vállát, amely szinte elviselhetetlen volt.
Az energiahordozók és a közüzemi szolgáltatások árai a következő hónapokban tovább csökkennek. Az év közepétől egyebek mellett a víz, a csatornadíjak, valamint a szemétszállítás is olcsóbb lesz.
Az elemzői várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal 4,5%-ra csökkentette a jegybanki alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa. A testület egymást követő tizedik alkalommal döntött 25 bázispontos kamatcsökkentésről. Azt is jelezték, hogy akkor csökkenhet tovább a kamat, ha alacsony infláció mellett fennmaradnak a kedvező piaci folyamatok. Idei csúcsára erősödött a forint az euróval szemben, délután 286 forint alatt is jegyezték az eurót a bankközi piacon. A forint tovább erősödött a svájci frankkal és a dollárral szemben is. Rekordot döntött 2012-ben a működő tőkebeáramlás. A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint több mint kétszer annyi külföldi beruházás valósult meg tavaly, mint egy évvel korábban. Ez a megkérdezett szakértők szerint leginkább azzal magyarázható, hogy erősödik a bizalom a magyar gazdaság iránt, amit egyebek mellett a folyamatosan csökkenő alapkamat is segít. Az adatok szerint tavaly Közép-Európában a GDP-hez viszonyítva Magyarországra érkezett a legtöbb működő tőke.
Néhány éve még szántóföld volt ennek a hegesztőcsarnoknak a helyén. Most 640 robot hegeszti össze a Kecskeméten készülő Mercedesek karosszériáját. A gyártósorok csak nem 2,5 óra alatt állítják össze a 3500 alkatrészből a járművet. A Mercedes gyár átadása az elmúlt év egyik legnagyobb zöldmezős beruházása volt. Ugyancsak tavaly adták át az Opel új motorgyárát Szentgotthárdon és a Richter új biotechnológiai üzemét Debrecenben. Az élénkülő befektetési kedv azt mutatja, hogy Magyarország vonzó célpont a külföldi cégek számára, ezt az adatok is alátámasztják. A jegybanki statisztika szerint tavaly több mint kétszer annyi működő tőke áramlott Magyarországra, mint egy évvel korábban.
Magyarország iránt folyamatosan erősödik a bizalom. A külföldi vállalatok egyre inkább azt látják, hogy a magyarországi beruházásaik azok belátható időn belül kedvező megtérülést fognak biztosítani, és ezért hozzák ide a beruházásaikat.
Emellett az elemző szerint a folyamatosan csökkenő alapkamat is a befektetéseket segíti, hiszen a külföldi cégek így olcsóbb hitelekből tudják finanszírozni beruházásaikat. De a képzett munkaerő is egyre vonzóbbá teszi az országot.
A legkisebb cégek számára is nagyon fontos a működő tőke megjelenése.
A Híradónak nyilatkozó gazdasági szakértő szerint a növekvő működő tőke beáramlás az egész gazdaságra kihat.
Munkahelyeket teremt, ezen túlmenően a modernizálásban is részt vesz, és a kisvállalkozók számára a beszállítási lehetőséget is megteremti, amely számunkra, mint közvetett export, nagyon-nagyon fontos.
A Fidesz szerint Magyarország teljesítménye a régióban is kiemelkedőnek számít.
A GDP-hez viszonyítva Magyarországra érkezik a legtöbb működő tőke. Hogyha ezt egy másik megközelítésből nézzük, az egyfőre jutó statisztikát, akkor e tekintetben pedig a második legjobb teljesítményt mutatja Magyarország.
A működő tőke több mint kétharmada az Európai Unióból, és azon belül is Németországból érkezett, illetve érkezik. A legtöbb tőkebefektetés a feldolgozóiparban történt, főként az elektronikai ágazatban, a jármű és a számítógépgyártás területén.
6 pontos magyar-macedón gazdasági együttműködési tervben állapodott meg Szijjártó Péter a miniszterelnökség külügyi és külgazdasági államtitkára. A megállapodás része többek között egy magyar-macedón villamos energetikai együttműködés, a Skopje 2014 infrastruktúrális fejlesztési programban való magyar részvétel és a turisztikai együttműködés fejlesztése is. Szijjártó Péter szerint a közeljövőben jelentősen növekedhet a két ország külkereskedelmi forgalma.
Jelenleg a két ország közötti külkereskedelmi forgalom 128 millió euró van. Mi azt gondoljuk, hogy rövid távon ezt 200 millió euróig növelni tudjuk.
Az MSZP arra szólítja fel a kormányt, hogy a temettetés költségeihez való hozzájárulásként dolgozza ki a kegyeleti járandóság rendszerét, mondta Korózs Lajos. A szocialisták elnökségi tagja ehhez 4 pontot sorolt fel. Eszerint minden nyugdíjasként vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő elhunyt személy után egyösszegű, vissza nem térítendő támogatást kapna az, aki a temetésről gondoskodik. A támogatás független lenne a temetésről gondoskodó személy jövedelmétől, de elérni a nyugdíj minimum 3-szorosát. A szociális temetkezéssel kapcsolatos javaslat arról szól, hogy az állam ingyenesen szolgáltatja majd a leginkább rászorultaknak, közülük is azoknak, akik kérik, a temetéshez szükséges kellékeket és egyéb költségeket is átvállal, reagálta a Fidesz szóvívője Korózs Lajos szavaira. Zsigó Róbert hozzátette, a szocialisták nem a Fidesz ellen kampányolnak, hanem a rászorulók ellen. Szocialista belvitának tartja az Összödi beszéd kiszivárogtatásának körülményeit Kósa Lajos, aki szerint nem az a kérdés, hogy Gyurcsány Ferenc mondatai hogyan kerültek nyilvánosságra, hanem a beszéd tartalma a fontos. A Heti Válasz című lap múlt héten közölt interjút Szabó Bálinttal, a Demokratikus Koalíció tagjával, aki azt állítja, hogy tudja, kik szivárogtatták ki a beszédet. A politikus tegnap bejelentette, hogy kilép Gyurcsány Ferenc pártjából.
Majdnem beledöglöttem, hogy másfél évig úgy kellett tenni, mint hogy a kormányoztunk volna. Ehelyett hazudtunk reggel, éjjel meg este. Nem akarom tovább csinálni.
2006. szeptemberében került nyilvánosságra Gyurcsány Ferenc összödi beszéde, de azóta sem tisztázódott, hogy hogyan.
Európában ilyen böszmeséget még ország nem csinált, mert mi csináltunk. Meg lehet magyarázni. Nyilvánvalóan végig hazudtuk az utolsó másfél-két évet. Teljesen világos volt, hogy amit mondunk, az nem igaz.
A Heti Válasz múlt heti száma közölt interjút Szabó Bálinttal, a Demokratikus Koalíció tagjával, aki azt állította, hogy tudja, kik szivárogtatták ki a beszédet.
Demokratikus Koalícióban betöltött pártagságomat a mai napon.
A férfi állításait a lehetséges érintettek egyöntetűen cáfolták, ő azonban fenntartja azokat. Tegnap pedig bejelentette, kilép a Gyurcsány Ferenc vezette Demokratikus Koalícióból, de továbbra is, ahogy ő fogalmazott, mindent megtesz azért, hogy a kiszivárogtatásról kiderüljön az igazság.
Aljas rágalomnak tartom.
Szili Katalin, akiről Szabó Bálint állításai alapján a Heti Válasz az egyik lehetséges kiszivárogtatóként írt, a ma reggelben ismét visszautasította a gyanúsítást.
Éppen 2009-ben magam voltam, aki javasoltam azt, hogy kerüljön nyilvánosságra az a jelentés, ami készült. Azt tudni kell, hogy az a jelentés az 2006 és 2009 között készült. Ezt követően éppen a választások előtt, hogy ez ne terhelje akkor az akkori kormányzó pártot, kezdeményeztem. Tulajdonképpen meghallgatás nélkül maradt.
Nem tudtok mondani olyan jelentős kormányzati intézkedést, amire büszkék lehetünk azon túl, hogy a szarból visszahoztuk a kormányzást a végére. Semmit.
Kósa Lajos szocialista belvitának tartja a mostani ügyet. Hozzátette, szerinte nem az a lényeg, hogy kiszivárogtatta ki a beszédet, hanem a tartalma, vagyis hogy mit mondott Gyurcsány Ferenc.
Nem tudtok mondani, mondta pártársának semmit, egyetlen egy olyan intézkedés, amire büszkék lehetnénk, és nem is tudunk jobbat csinálni. Tehát mindent elmondott. Hallgatta ezt Bajnai Gordon, Mesterházi Attila, egyik sem mondta, hogy nem én jobbat tudok, én más tudok, én jobb vagyok. Ott voltak együtt az Összödi Böszmék.
A Fidesz alelnöke azt mondta, az Összödi beszédnek manapság az a jelentősége, hogy egy ilyen pártnak még egyszer bizalmat szavazni nem nagyon lehet. Főleg úgy, hogy a szocialisták nem kértek bocsánatot a választóktól akkor, amikor szembesültek azzal, hogy a kormányzásuk 8 éve alatt tönkretették az országot.
Nincsen sok választás. Azért nincsen, mert elkúrtuk. Nem kicsit, nagyon.
A Jobbik azonnali vizsgálatot követel a belügyminisztertől, ahogy fogalmaznak a súlyos rendőri túlkapás kapcsán, amely a vasárnapi Debrecen-Ferencváros futballmérkőzés után történt. Apát István szerint egy egész busznyi szurkoló ellen követtek el túlkapást a rendőrök azzal, hogy könnygázt fújtak a buszba, ahol volt egy kislány is. A jobbikos politikus szerint a legsötétebb kádári időket idézte a rendőri túlkapás, mert a rendőrök a kollektív bűnösség elvét követték.
A kollektív bűnösség elvéből kiindulva telefújtak egy buszt könnygázzal, nem mérlegelve azt, hogy kik követhettek el rendbontást és kik nem, egyszerűen lefújtak mindenkit. Ez egy idézőjelbe téve jól bevált, igen gyalázatos, késő kádárkori kommunista módszer.
Garázda magatartás történt a futballmérkőzésen, amely rendőri beavatkozást igényelt. Így reagált Pintér Sándor belügyminiszter a Jobbik felvetésére. A belügyminiszter az Országgyűlés Emberi Jogi Bizottságának ülésén azt mondta, jelentést kért arról, hogy mi történt a mérkőzésen. Pintér Sándor hozzátette, ismeretei szerint a szurkolói buszon tartózkodó kislányt a rendőrök nem fújták le könnygázzal.
Kialakult egy garázda magatartás. Kialakult egy olyan helyzet, ami rendőri beavatkozást igényelt. A garázda magatartást nem a rendőrség idézte elő, a garázda magatartást a rendőrség kezelni kívánta. A eddigi ismereteim szerint ma délre készül el külön jelentés a kislányra való tekintettel. A kislány közvetlenül a mi ismereteink szerint nem fújták le, csak abba a buszba tartózkodott.
A hazai és a határon túli magyar könyvtárak közötti együttműködést segítenék elő a magyar könyvtárosok 7. világtalálkozójának résztvevői. A tanácskozás megnyitóján Kövér László úgy fogalmazott, napjainkban, mikor az egyik legfontosabb tudása, választani tudás művészete, különösen felértékelődik a könyvtárak jelentősége. Az országgyűlés elnöke hangsúlyozta, a könyvtáraknak határokon innen és túl a közösségteremtésben is nagy szerepük van. Nagyon hangsúlyosan fog megjelenni a magyar diplomáciában a külhoni magyarok életét befolyásoló 4 téma, az állampolgárság, a területi közigazgatás, a nyelvi jogok és a szimbólumhasználat, valamint az oktatás kérdése, közölte a külügyminisztérium parlamenti államtitkára a Magyar Állandó Értekezlet Külügyi és Jogi Szakbizottságának ülése után. Németh Zsolt az állampolgárságról elmondta, a külhoniaknak joga van ahhoz, hogy magyar állampolgárok legyenek, és élvezik teljes támogatásunkat ebben.
Az, hogy Szlovákiával mikor fogunk tudni közös nevezőre jutni a kérdésben, azt viszont most még nem tudom önnek megmondani. A párbeszéd zajlik a magyar és a szlovák fél között. Ugyanakkor az elkötelezettségünk a tekintetben, hogy bízunk benne, hogy előbb-utóbb a felvidéki magyarok is magyar állampolgárok lehetnek, ők is élhetnek majd a szavazati jogaikkal, az egyértelmű.
Csángókról szóló könyvet mutattak be az Európai Parlamentben. A Csángó körkép című alkotást az egykori finn kulturális miniszter írta, aki korábban az Európa Tanács számára is jelentést készített a csángókról, és aki elmondása szerint a mai napig élő kapcsolatot ápol az elszigetelten élő népcsoporttal. A könyvbemutatón csángó népművészek adtak ízelítőt zenei kultúrájukból. Európa könnyen elfeledkezik az olyan elnyomott kisebbségekről, mint a csángók, ezért kell felhívni rájuk a figyelmet újra és újra, mondta Tőkés László, a könyvbemutató házigazdája.
Nekünk a kulturális örökségünk és nemzeti örökségünk megmentése is fontos, de ezen túlmenően politikai törekvésünk is kell legyen, hogy az elnyomott, kisemmizett, vagy egyenesen létükben megkérdőjelezett közösségeket védelmezzük. Ezért is kapcsolom mindig össze a határon túl élő román kisebbségek és a határon túli magyar közösségek ügyét.
Magyar szempontból eredményesen zárultak az Európai Parlament petíciós bizottságában tárgyalt ügyek. Az EP tovább vizsgálja a Benes dekrétumokat és a szlovák állampolgársági törvényt is, amelyek magyar kérésre kerültek a testület elé. A benyújtók szerint ugyanis mindkettő európai szerződéseket és alapvető értékeket sért.
Én rosszabbra számítottam. Úgy érzem,
így foglalta össze Tőkés László a petíciós bizottság a tervezetnél 2 órával hosszabbra nyúlt maratoni ülését. A szakbizottság mindkét magyar vonatkozású ügyet napirenden tartja.
Egyik eljárást sem tudták lezárni, és gyakorlatilag ez olyan siker ebben az ügyben, hogy napirenden tudtuk tartani, ezért mondok köszönetet az itt jelenlévő valamennyi képviselőnek, ami azt hiszem, hogy a szlovákokat is elgondolkodtatja.
A pozsonyi parlament által 2007-ben megerősített a kollektív bűnösségen alapuló Benes dekrétumokról az EP jogi bizottsága készít szakvéleményt, de vizsgálni fogja a kérdést az alapjogi szakbizottság is.
Ami azért külön öröm, mert az alapjogi norma sértések vonatkozásában ez a bizottság illetékes eljárni, és innentől fogva már kimondatlanul, de szinte elismerték azt a bizottság vezetéséről, hogy nagy valószínűséggel alapjogi norma sértés van.
Tovább vizsgálják a szlovák állampolgársági törvényt is, amely szerint az az állampolgár, aki más ország állampolgárságát is felveszi, elveszíti a szlovákot.
Győztünk már, amit ez itt jelent, mert ugye itt a győzelem az nem tud többet jelenteni, mint hogy nyitva marad a petíció. És most a bizottságnak az elnöke ennek úgy találta meg a módját, hogy azt mondta, hogy megvárjuk a szlovák alkotmánybíróság döntését, de én ezt végül is nem tartom rossznak, mert időt nyertünk.
Berényi József, a Magyar Közösség pártjának elnöke szerint a petíciós bizottság határozata a szlovák alkotmánybíróság döntését is felgyorsíthatja.
A kerékpáros turizmus fejlesztését tűzte ki célul Békés megye, ezért egy új 76 km hosszú kerékpár utat építenek Köröstarcsától a román határon át Simonyi falváig, hangzott el egy nemzetközi turisztikai konferencián Békés Csabán. A rendezvényen egyebek mellett szó volt a példaértékű határmenti együttműködésről, valamint a Körösök völgye turisztikai lehetőségeiről is. A konferencián Gazsó L. Ferenc, a médiaszolgáltatás támogató és vagyonkezelő alap vezérigazgató helyettese elmondta, a közmédia nagy felelősséggel járó feladata, hogy a magyar tájakat és a Kárpát-medence magyar lakta területeit megfelelő terjedelemben és minőségben mutassa be a nézőknek. Csaknem 2400 kilométert tett meg 1 liter benzinnel egy magyar diákcsapat járműve. A fiatal mérnökök Európa második legenergiahatékonyabb járművét alkották meg Kecskeméten. A járműveken a legtöbb megoldás egyedi, sok mindent házilag barkácsolnak.
Speciális, könnyű karbonkereket készítenek az Óbudai Egyetem mérnök tanulói. A takarékosság egyik titka ugyanis a súly. Ez az autó például alig 45 kiló. Heten készítették, azért, hogy 1 liter üzemanyaggal minél hosszabb utat tehessen meg. A mérnökök szerint a jövő az alacsony fogyasztású autóké.
Nem mindig fontos magunkkal vinni akár egy tonnás járművet, ha csak elmegyünk a boltba, hanem egy ilyen kisebb járművel el tudnánk menni, amikor csak egy személybe, illetve néhány csomaggal megyünk valahol.
Ez a kocsi is indult a hétvégén egy üzemanyagtakarékossági innovációs versenyen Rotterdamban. Egész Európából neveztek csapatok, Magyarországról öten. A kecskeméti főiskola diákjai lettek a legjobb magyarok, Európában pedig a másodikak. Az ő járművük olyan kevéssel is beéri, hogy egy liter benzinnel, speciális körülmények között akár 2400 kilométert is meg tudna tenni. A járműveken a legtöbb megoldás egyedi, sok mindent házilag barkácsolnak. Azt mondják, az ilyen fejlesztésekhez csak a pénz nem elég.
Természetesen fontos a pénz. Legfontosabb talán a csapat, aki mögötte van. Ez egy csapatmunka, ezt egy ember nem tudná megépíteni, még ha sok pénze is lenne. Tehát legfontosabb a csapat, az emberek, utána nagyon fontos, hogy legyen kellő idő.
A csapatok már a jövő évi versenyre készülnek, hogy még tovább csökkentsék az autóik fogyasztását.
A világ legnagyobb zászlójával került be Románia a Guinness rekordok könyvébe. Egy 5 tonnás és közel 80 ezer négyzetméteres zászlót terítette ki egy Bukarest melletti repülőtéren. A lobogón heteken át dolgozott egy zászlógyár. A darabok összevarrásához több mint 70 kilométer cérnát használtak. Felületén 18 futballpálya is elférne.
200 önkéntes közel 8 óra alatt feszítette ki az óriás zászlót a Bukarest melletti Princsenben található repülőtéren. Az erős szél miatt több tonna homokzsákra volt szükség, hogy a vásznat lefogják. Reggel 6-tól itt vagyok segíteni, szabad napot kértem munkahelyemről, hogy részt vehessek a legnagyobb zászló felállításában, mondja ez az önkéntes. Volt, aki 5 kilométer gyalogolt, hogy megnézhesse a 349 méter hosszú és 227 méter széles lobogót. Nekünk nagyon fontos a zászlónk, ugyanúgy, mint a székelyeknek vagy a magyaroknak a sajátjuk. Ez egy különleges alkalom, büszkék vagyunk Románia teljesítményére, mondja ez a nő. Guinness World Records title. Yeah! Született, jelentette be a Guinness rekordok könyvének képviselője, aki hitelesítette a rekord teljesítményt. Ezzel Románia a közel 80 ezer négyzetméteres zászlóval lekörözte Libanon 65 ezer négyzetméteres lobogóját. Ez egy régi álmunk volt, mert 10 éve tervezzük, hogy valami maradandót alkossunk. Közel 5 héten át dolgoztunk rajta, napi 12, néha 16 órát is, mondta a kezdeményező gyár igazgatója. Az ötletgazdák május elején a világ legnagyobb uniós lobogóját is elkészítették, akkor a bukaresti parlament elé egy 12 ezer négyzetméteres zászlót feszítettek ki.
A híradó véget ért, most a sporthírek jönnek és az időjárás jelentés, majd a közbeszéd következik. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!